57. Karen Holmes a séta fedélzeten állt a korlátnál, és visszafelé bámult. Csodálatosan szép ez a város, gondolta. Kár itt hagyni. Ott állt akkor is, amikor haigálták a konfettit, a tengerész zenekar eljátszotta az Aloha Om, levonták a zászlót, bevonták a hajóhidat, és a juhézó utasok a korláthoz tódultak búcsút integetni. És most, miközben végig siklottak a csatornán, Fort Armstrong meg a homoksziget mellett a hullámtörő gát felé, és a nyugtalan, izgatott utasok egymás után tűntek el a fedélzetről, még mindig ott állt. Azt mondják, van egy ősi havai legenda, ha az ember a tengerbe dobja a lejt, a nyakába akasztott virág koszorút, amikor elhalad a gyémán csúcs mellett, megtudja, hogy visszatér-e még egyszer Hawaii-ba vagy sem. Don Blanding egész sor verset írt erről a legendáról, és rengeteg könnyet kifacsart velük az emberek szeméből. Karen nem hitte ugyan, hogy visszatér valaha Hawaii-ba, mégis elhatározta, hogy amikor elhaladnak a gyémán csúcs mellett, megpróbálja a dolgot, hadd lássa, mi lesz. Összesen 7 lei volt a nyakában. A legalsó piros és fekete papírból készült, ezzel minden leszerelt katonáját megajándékozta az ezred. A fölötte lévők sorrendben egyre drágább és drágább koszorúk voltak. 3 szegfűből készült, az elsővel a Tiszti Klub, a másodikkal Thompson őrnagy felesége, a harmadikkal Holmes volt zászlóalj parancsnokának a felesége ajándékozta meg. Aztán következett a gyömbérkoszorú Delbert ezredes feleségétől, egy pikka koszorú Slater tábornoktól, legfelül pedig egy hófehér gardénia koszorú ékeskedett, ezt Holmes vette neki, amikor kikísérte a hajóhoz. A 7 koszorú olyan volt, mint egy magas, virágokból készült kallér, fölért egészen a füléig, ahogy ott állt a korlátnál. Ifjabb Dana, aki végre megszabadult, már nem kellett ott állni a korlátnál és búcsút intenie az apjának, már a hajó tatjában volt valahol, a tekepályák körül, 2 másik szeretetre méltó kisfiú társaságában. A 3 gyerek ordítozva tekebábút játszott, lögdösték egymást a sima csúszós pályán. Ott legalább biztonságban van a gyerek, gondolta Karen, följön a fejük a sztjuárdoknak, ha kárt tesznek a tekepályákban. Ez is hozzátartozik a hajót kellemetlenségeihez, és Karen elhatározta, hogy tőle telhetően ki is használja. Amint a hatalmas óceánjáró keleti irányban kisiklott a hullámtörő gát mentén a csatornából a nyílt tengerre, a város mintha elfordult volna mögötte. A Fort Street és a Nuau Avenue közé zsúfolt üzleti negyed, mint minden nagyváros üzleti negyede, olyan volt, mint egy hangyaboly. Az üzleti negyeden túl, a domboldalakon a kertvárosok tarka, csiricsári épületei kuporogtak, ablakaikon hol itt, hol ott csillant meg vidáman a napsugár. És az egész fölött ott tornyosultak a nagy, örökké való hegyek, trópusi zöldjük, mintha lecsurgott volna a völgybe, és hatalmas tavakat alkotott, amelyek szinte elnyeléssel fenyegették a gondos emberkezek építette utcákat és házakat. De a hajó meg a part között csak levegő volt, a víz tükréről fel egészen az égboltig, ami olyan perspektívikus távlatot adott mindennek, amilyen csak a nyílt tengeren vagy magas hegycsúcsokon tárul az ember szem elé. Sehol nem lehet olyan hűképet kapni Honoluluról, mint innen. Pontosan szemközt a parton ráismert Kelváló Basinre, a halászflotta kikötőjére. Ezután jön majd a Moana Park meg a jacht kikötő, aztán nem sokára Fort de Russi és Waikiki. Gyönyörű, ugye? Szólalt meg mellette egy férfi hang. Karen megfordult. Az a fiatal repülő alezredes, aki ott állt mellette a tömegben, amikor kifutottak a kikötőből, most néhány lépésnyire tőle vigyorgott, szomorúan a korlátra könyökölve. Mikor eltűnt a kikötő és kezdett szétoszlani a tömeg, a férfi is eltűnt valamerre, valószínűleg körbejárta a fedélzetet, és Karen már teljesen megfeledkezett róla. Gyönyörű, felelte mosolyogva. Csodaszép. A legszebb hely, amit életemben láttam, mondta a fiatal alezredes. Arról nem is beszélve, hogy a legszebb, ahol lakhattam. A vízbe pöckölte a cigarettáját, és keresztbe tette a lábát. Olyan volt ez a mozdulat, mintha fatalisztikusan vállat vont volna. Én is így vagyok vele, mosolygott Karen. Egyre azon csodálkozott, hogy a férfi milyen fiatal és már is alezredes. De hát a légierőnél ez így szokott lenni. És most hazaküldenek Washingtonba, mondta a férfi. Hogy küldhetnek haza egy pilótát hajón? Mosolygott Karen. Szerintem repülőn kéne mennie. A férfi sajnálkozva mutatott a bal mellére, ahol ékeskedett néhány rendjel szallag, de szárny nem. Nem vagyok pilóta, mondta bűntudatosan. Igazgatási munkakörben dolgozom. Karen egy kis lelki furdalást érzett, de nem mutatta. Akkor is azt hittem volna, hogy repülőn küldik haza. Elsőbségi jog is van a világon, kedves asszonyom. Senki se tudja, mit jelent, senki se érti, mégis van. Én minden esetre szívesebben utazom hajóval. A repüléstől rosszul leszek, de tengeri betegséget nem kapok. Hát nem komikus. Mindketten nevettek. Bizony Isten, mondta komolyan a férfi. Ez tette tönkre a karrieremet. Állítólag a fülemmel van valami. Úgy beszélt, mintha ez volna a legnagyobb tragédia az életében. Hát, ez elég baj, mondta Karen. C'est la guerre, mondta a fiatal alezredes. Most meg még vissza is küldenek Washingtonba, ahol egyetlen ismerősöm sincs, hogy ott járuljak hozzá a háborús erőfeszítéshez. Miután 2,5 évig éltem itt, és ismerek mindent és mindenkit. Nekem sok ismerősöm van Washingtonban, vetette fel Karen. Esetleg adhatok önnek néhány címet, mielőtt partra szállunk. Csak ugyan megtenné? Hogyne. Persze egyikük sem szenátor, elnök vagy hasonló, és egyikük se ismeri Evelyn Welsh McLean-t. Ajándéklónak ne nézd a fogát, mondta a fiatal alezredes, megint nevettek. De azt megígérhetem, hogy mind úri emberek lesznek, mosolygott Karen. Én ugyanis baltimori vagyok. Igazán? Mondta a fiatal alezredes. És most oda utazik? Igen, mondta Karen, a fiammal. A háború idejére. Plusz 1/2 évre, mondta a fiatal alezredes. A fia? Ott van, a legnagyobbik. Klassz fiúnak látszik. Az is. És már biztos, hogy West Point-ba megy. A fiatal alezredes ránézett, és Karen azt kérdezte magától, vajon nem csengette keserűen, amit mondott. Én eredetileg tartalékos tiszt vagyok, mondta a férfi. Megint óvatos pillantást vetett Karenre. Kisfiús arca és kisfiús szeme volt. Aztán felállt, Karen úgy érezte, mintha finom bókot kapott volna. Hát, akkor viszont látásra. Ne feledkezzék meg azokról a címekről, és ne gyötörje agyon a szemét azzal, hogy visszanéz. Aztán visszatette a kezét a korlátra. Ott a Royal Hawaiian, mondta szomorúan. Ott van a legszebb bár, amit életemben láttam. Háj, bárcsak a zsebemben volna 10 cent minden dollárból, amit ott elköltöttem. Gazdag ember lennék. Háj, de bőven volna pénzem pókerre. Karen is arra fordította a fejét, és a messzi távolban ki tudta venni a mélyzöld alapon vöröses épületet. Ez volt az első, amire felhívták a figyelmét, amikor a szigetekre érkezett. Majdnem 2 esztendeje. Közvetlenül a Royal mellett a Moana csillogott fehéren. Amennyire visszatudott emlékezni rá, a Moanára senki sem hívta fel a figyelmét annak idején. Mire visszafordult, a fiatal repülős alezredes eltűnt. Rajta kívül csak egy törékeny, karcsú lány állt a korlátnál talpig feketében. Karen Holmes, akinek a számára nem létezett többé szerelem, kicsit megkönnyebbült. Ráadásul az volt az érzése, hogy ismét kapott egy bókot. Előre nézett, és látta, hogy lassan közeledik a gyémántcsúcs. Ha a lei a part felé sodródik, az ember állítólag ismét visszatér. Ha a tengerre, akkor nem. Bedobja a tengerbe valamennyit. Mind a 7-et. Okosabb, mint őrizgetni őket és nézni, hogyan száradnak és fonyadnak el. Aztán másképp döntött. Az ezret piros-fekete papír koszorúját megtartja. Emlékül. Valószínűleg minden közkatona, aki valamikor az ezredben szolgált, aztán hazatért az államokba, őrizget a ládájában ilyen koszorút. Karen az utolsó 10 hónapban nagyon közel került a közkatonákhoz, nagyon meg tudta érteni őket. Ugye milyen gyönyörű? Szólalt meg a fekete ruhás lány a korlát mellett. Az bizony, mosolygott Karen. Gyönyörű. A lány udvariasan közelebb jött 2 lépéssel, aztán megállt, az ő nyakában nem volt virágfűzér. Szinte fáj az embernek, hogy itt kell hagynia, mondta halkan. Igen, mosolygott Karen. Kizökkenve hangulatából. Már előzőleg is felfigyelt a lányra. Most magatartása és külseje láttán azon kezdett tűnődni, vajon nem valami filmsztár-e, aki a szabadságát töltötte a szigeten. Itt érte a légi támadás, és nem tudott hamarabb hazatérni. Nagyon egyszerű, szinte puritán, ugyanakkor nagyon drága fekete ruhát viselt. Feltűnően hasonlított Hedy Lamarra. Itt a tengeren nem is gondolná az ember, hogy háború van, mondta a lány. Tényleg, olyan békésnek látszik minden, mosolygott Karen. A szeme sarkából jól megnézte a lány ékszereit, jobb kezén egyetlen gyűrű volt, a nyakában lánc, mind a kettő gyöngy. A diszkrét ékszerek csak még jobban kiemelték öltözékének kifinomult egyszerűségét. A gyöngyök nem látszottak tenyésztett gyöngyöknek, az ilyen tökéletes egyszerűséget nem könnyű megszerezni. Karen is megpróbálkozott vele valamikor, aztán felhagyott a próbálkozással. Legalább két komorna vagy órákig tartó kemény, gondos munka kell hozzá. Amikor ezt most bebizonyítva látta, elfogta az irítség, szinte ápolatlannak érezte magát. Egy asszony, akinek gyermeke van, nem rúghat labdába egy ilyen lány mellett. Innen szinte látni lehet az épületet, ahol dolgoztam, mondta a lány. Melyik az? Mosolygott Karen. Meg tudnám mutatni, melyik, de úgyis csak akkor látná, ha ismerné. Hol dolgozott? Mosolygott bátorítóan Karen. Az American Factorsnál, mondta a lány. Személyi titkárnő voltam. Megfordult és bágyatta rámosolygott Karenre. Szép, kislányos arca volt, sápadt, fehér bőre, amelyet szinte alig fogott meg a nap, és válig érő, középen elválasztott holló fekete haja. Valóságos Madonna arc, gondolta a kifinomult ízlésű Karen. Szinte képtárban érzi magát az ember, ha ránéz. Azt hittem volna, hogy egy ilyen álláshoz kézzel lábbal ragaszkodik az ember. Én, kezdte a lány, aztán abba is hagyta, a Madonna arcon alig észrevehető árnyék vonult át. Jó állás volt, mondta egyszerűen, de nem maradhattam ott. Bocsánat, mondta Karen, igazán nem akartam tolakodó lenni. Szó sincs róla, mosolygott az elegánsan öltözött lány. December 7-én meghalt a vőlegényem. Ó, őszinte részvétem, mondta megdöbbenve Karen. A lány rámosolygott, ezért nem maradhattam ott tovább. A jövő hónapban akartunk összeházasodni, elfordult, és megint a part felé nézett a víz fölött. A szép Madonna arc szomorú lett és elgondolkodó. Szeretem a szigeteket, de bizonyára megérti, hogy nem maradhattam itt. Meg, mondta Karen, aki nem tudott mit mondani. A beszéd néha segít, különösen, ha egy másik nővel beszélheti ki magát az ember. A legokosabb hagyni, hogy a lány beszéljen. Egy éve helyezték ide, mondta a lány. Utána jöttem, és állást vállaltam, hogy a közelében legyek. Mind a ketten spóroltunk. Meg akartunk menni egy kis házat Kaimuki fölött, még az esküvőnk előtt. Itt akart tovább szolgálni. Megérti, hogy ezek után miért nem maradhattam a szigeten, ugye? Ó, drágám, mondta tehetetlenül Karen. Bocsásson meg, mosolygott sugárzó arccal a lány. Igazán nem akartam panaszkodni. Ha szeretné magát kibeszélni, csak folytassa, mosolygott Karen is. Az ilyen fiatal emberek, mint ez a pár, az ő bátorságuk és önuralmuk teszi naggyá Amerikát. Nem tudnak róluk, nem éneklik meg, nem ünneplik hősként őket, de az ilyenek teszik eleve biztossá a győzelmet. Ekkor a bátorság láttán Karen haszontalannak, szánalmasnak érezte magát. Beszéljen nyugodtan, mondta. A lány hálással rámosolygott, és megint a part felé nézett. Már elhagyták a nyémán csúcsot, és a távolban feltűnt az égben nyúló Cocohead. Bombázó repülő volt, mondta a lány a víznek, Hickenfieldben. Megpróbálta kivinni a gépét a kifutó pályáról a védő torlaszokhoz, telibe találták. Talán olvasta is az újságokban. Nem, mondta tehetetlenül Karen, nem olvastam. Megkapta az ezüst csillagot, mondta a lány a víznek. Elküldték az anyjának. Ő meg azt írta nekem, hogy legyen az enyém. Szerintem ez nagyon szép tőle, mondta Karen. Nagyon rendes emberek, mondta a lány mosolyogva, de a hangja remegett. A vőlegényem ősi virginiai családból származott. Pruittnak hívták. Már a forradalom előtt ott laktak. A dédapja tábornok volt a polgárháborúban Lee alatt. Róla nevezték el Robert E. Lee Pruittnak. Minek? Kérdezte dermedten Karen. Robert E. Lee Pruittnak, mondta remegő hangon a lány, már a sírással küszködött. Hát nem komikus, régi név? Nem, mondta Karen. Én nagyon szépnek találom. Ó, Bob, mondta remegve a lánya víznek. Bob. Bob, Bob. Nyugodjon meg. Nyugodjon meg, mondta Karen. Érezte, hogy a benne lévő szomorúság felfor, átalakul. Szeretett volna vadul hangosan fölkacagni. Átölelte a lányt. Szedje össze magát. Már jól vagyok, mondta a lány, És még mindig remegve mély lélegzetet vett. Igazán. Megtörölte a szemét a zsebkendőjével. Lekísérem a kabinjába, ajánlotta föl Karen. Ó, nem, mondta a lány, köszönöm. Már rendben vagyok. Bocsánatot kérek. És hálásan köszönöm. Kérem, ne haragudjon. Elment, nyugodtan és elegánsan, az egyszerű, de drága fekete ruhában, a valódinak látszó gyöngyös gyűrűvel és nyaklánccal igazán úgy festett, mintha egyenesen a Vogue-ból lépett volna ki. Karen utána nézett. Ez hát Lorraine a New Congressből, gondolta. Életében először találkozott valóban hivatásos kurvával. Legalábbis, akiről tudta, hogy az. Ki ez a barátnője? Szólalt meg a másik oldalán a fiatal repülő alezredes. Éppen akkor ért oda. Igazi szépség. Ugye? Kérdezte Karen, aki még mindig szeretett volna vadul felkacagni. A nevét nem tudom, de talán el tudom intézni, hogy megismerkedjenek. Nem, köszönöm, mondta a fiatal alezredes a lány után nézve. Olyan szép, hogy kényelmetlenül érezném magam mellette. Mi a foglalkozása? Filmsztár? Nem, de azt hiszem, valami kapcsolatban azért van a filmvilággal. Különben nem valószínű, hogy sokra menne vele, ha sikerülne is összehoznom magukat. December 7-en ölték meg a vőlegényét. Bombázó repülő volt Hickenben. Ó, mondta folytott hangon a fiatal alezredes. Szörnyű. Nagyon a szívére vette a dolgot, mondta Karen. Én is Hickenfieldben voltam 7-én, mondta a fiatal alezredes ugyanolyan gyászos hangon. Hogy hívták azt a fiút? Hát, ha ismertem. Pruittnak, mondta Karen. Robert E. Lee Pruittnak. A lány szerint ősi virginiai családból való volt. Nem, mondta elgondolkodva a gyászos hangon a fiatal alezredes. Nem minném, hogy ismertem. Rengeteg bombázó repülő volt Hickenben, tette hozzá mentegetőzve. És rengetegen ott vesztek. Kitüntették az ezüst csillaggal, mondta Karen. Volt benne valami keserűség, ami arra késztette, hogy még ezt is elmondja. Akkor ismernem kellett volna, mondta gyászos hangon a fiatal alezredes. De hát magam között szólva az igazság az, hogy annyi ezüst csillagot osztottak ki Hickenben, élőknek is, holtaknak is, hogy ettől még nem lettem sokkal okosabb, mondta mentegetőzve. Ez biztos így is van, mondta Karen. Én is kaptam egyet. Karen ránézett a férfi ingére, és látta, hogy a kitüntetés csak ugyan ott van, közvetlenül a bíbor szív a sebesülési érdemérem mellett. Ó, semmi különöset nem csináltam, mondta gyorsan a férfi, csak éppen a levegőbe röpített a légnyomás. El se tudtam volna bújni előle. De azért elfogadtam, tette hozzá. Talán nem lett volna szabad. Kisfiúsan kérdőn nézett Karenre. Miért ne? Mondta Karen. Mert sokan vannak, akiknek járt volna, és nem kapták meg. Ha visszautasítja, azzal még rajtuk nem segít. Ez igaz, mondta megkönnyebbülten a férfi. Én is ezt mondtam magamnak. Rákönyökölt a korlátra, és keresztbe tette a lábát. Szóval Baltimore-i? Mondta jókedvűen. Sehogy sem tudok napi rendre térni fölötte. Igazán kicsi a világ. Az bizony, mosolygott Karen. És minden nap jobban összezsugorodik. Most jön, gondolta. Most kérdezi meg, hogy ha nagyon egyedül érzi magát Washingtonban, meglátogathat-e Baltimore-ban. De a férfi nem ezt kérdezte, hanem azt, hogy melyik asztalnál ül? A 11-esnél, mondta Karen. És maga? A 11-esnél, vigyorgott a fiatal alezredes. Hát nem szerencsés véletlen? Levette könyökét a korlátról. Hát, akkor viszlát a vacsoránál, jó? Még van egy kis dolgom. Viszlát, mosolygott Karen. Nekem is ki kell még csomagolnom. A férfi után nézett, de az csak néhány lépést tett, aztán megfordult és visszajött. Nem a 11-es asztalnál ülök, mondta. A 9-esnél. Hazudtam. De vacsoráig elintézem, hogy a 11-eshez kerüljek. Ez az egyik dolog, amit el kell intéznem. Azért ne strapálja magát miatta, mondta Karen. Nem strapa, vigyorgott lekötelezően a férfi. Nem haragszik. Miért haragudnék, mosolygott Karen. Sőt, hálás vagyok, hogy megmondta az igazat. Úgy éreztem, meg kell mondanom. Alaposan, de udvariasan szemügyre vette Karent, aztán elmosolyodott. Akkor hát viszlát a vacsoránál. Viszlát, mosolygott Karen, és Pubi felé pillantott, hogy mit művel a tekepályán. A fiúk még mindig játszottak, már 5-en voltak. A fiatal repülő alezredes is éppen arra nézett, bólintott Karennek, és rávigyorgott. Karen ismét a korlát felé fordult. A Nyémán csúcsot már régen elhagyták, már majdnem mögöttük volt a Kokóhed is. A hatalmas hegy hát mindig bálna fejre emlékeztette. A keleti részén tisztán ki tudta venni a bemélyedést a Hanauma öböl fölött, a sziklák tetején, ahol a parkolóhely volt. Ha az ember nem tudta volna, hogy ott van, ilyen messziről nem láthatta volna. A fiúk száma közben 7-re emelkedett a háta mögött. Abba hagyták a tekézést, bebújtak a sarkok meg az oszlopok mögé, pisztolyt formáltak az ujjukkal, és égtelen bum-bum-mozással lövöldözni kezdtek egymásra. Karen átemelte a fején a 6 virág fűzért, és a hajó oldala mellett beleejtette a vízbe. Itt is ér annyit, mint másutt? Gyémán csúcs, Kokóhed, Makapu. Lehet, hogy tulajdonképpen a Kokóhednél a legjobb. A 6 koszorú együtt hult lefelé, a szél nekivágta őket a hajó oldalának. Eltűntek. Sehol sem látta őket megcsillanni a vizen. Mama! Szólalt meg a háta mögött a fia. Éhes vagyok! Mikor adnak már enni ezen az ócska ládán? Mindjárt, mondta Karen. Mit gondolsz, mama? Eltart addig a háború, amíg kikerülök West Pointból, hogy én is részt vehessek benne? Jerry Wilcox azt mondja, hogy nem. Nem, mondta Karen, szerintem se. Na de mama, mondta a fiú, úgy szeretnék én is háborúzni. Semmi vész, mondta Karen. Ne félj, ha ebből ki is maradsz, a következőre már épp a megfelelő korba leszel. Biztos, mama? Kérdezte aggodalmasan a gyerek. A továbbszolgáló blues.
Hétfő reggel leszereltek. Nem vagyok már katona. Rengeteg lóvét fizettek. Ennyit nem láttam soha. A zsebem majd lehúz. Tovább szolgáló blues. Kedden a városba mentem. 2 ágyas szobát béreltem. Munka után holnap nézek. Hát, ha éjjel levitézlek. És a halál megnyúz. Tovább szolgáló blues. Szerdán a kocsmákat jártam. Cimborákkal iddogáltam. Egy kínai babát leeltem. Meg is esküdött a szentem. A szíve hozzám húz. Tovább szolgáló blues. Csütörtökön felébredtem, a fejem, mint a duda. A lóvémat kereshettem, meglépett a hűbaba. Sors, hát így fordulsz. Tovább szolgáló blues. Pénteken nem adtak ingyen, sehol se egy pofa sört. Ha pénz nincs, hát haver sincsen. És minden csapos kilökött. Még az ág is húz. Tovább szolgáló blues. Szombaton a hideg sitten nézgettem a rácsonát, fönn állva a kemény pricsen, a boldogok városát. És a szívem visszahúz. Tovább szolgáló blues. Vasárnap egy padon háltam, a nép meg misére ment. Az éjségtől alig láttam, pálcban voltam annyi szent. De nem lettem koldús. Tovább szolgáló blues. Hétfőn újra berukkoltam. Mit tehettem egyebet? Pénzem, tervem, mind a holdban. Egy rossz kurva kizsebelt. Nekünk mindig futcs. Tovább szolgáló blues. Minden újonc tudja meg hát, nem szerelhet le soha. Vagy ellövi kezét, lábát, vagy marad közkatona. 30 évig és lusz. Tovább szolgáló blues.
Amikor most visszatekintek, úgy érzem, ez a könyv kollektív munka eredménye. Ez a felfedezés engem is meglep. Ha néhány évvel ezelőtt veti fel valaki előttem ezt a gondolatot, amikor még könyvem felénél sem tartottam, olyan felháborodva utasítom el, hogy kénytelen lett volna kínos zavarban visszavonulni. Pedig így igaz. Hálás köszönet illeti meg az időközben elhunyt Mr. Maxwell E. Perkins-t, aki felbátorított, hogy e könyv írásába egyáltalán belekezdjek, és haláláig bíztatott, hogy folytassam. Mr. John Hall Whitelockot, aki állandóan buzdított, és a kézirat szerkesztésében is segített, Mr. Burrow Mitchellt,
aki majdnem 3 évig egyetlen zokszó nélkül várt rá, és kitűnően megszerkesztette könyvemet, és végül Mr. és Mrs. Harry E. Handyt, az illinoisi Robinsonból, akiknek a biztatása nélkül soha nem adtam volna írásra a fejem, és akik több mint 7 éven át gondoskodtak a munkámhoz szükséges anyagi és szellemi támogatásról. Nélkülük ez a könyv soha se íródott volna meg. Vége. My itch was up Monday, not a dog soldier no more. I ain't a soldier no more. They give me all that money, so much my pockets is sore. Oh, my pockets is sore. More dough than I can use. Reinvestment blues. Took my dough to town Tuesday, found me a big feather bed. Yes, a big feather bed. I'll find a job tomorrow. Tonight I sleep like I'm dead. I'm gonna sleep like I'm dead and get up when I choose. Reinvestment blues. I hit the bars Wednesday, made me some friends on my own. A lot of friends on my own. Found a pretty baby, she couldn't leave me alone. Oh, leave me alone. She kept me buying booze. Reinvestment blues. Had the misery on Thursday. The walls was moving, I swear. They was moving, I swear. I reached down in my trousers, and all my pockets was bare. Nothing was there. That guy was sure bad news. Reenlistment blues. Went back around Friday, ask for a free glass of beer. Give me one little beer. That gal forgot to know me. She just said, no credit here. No credit here.
Is that what she said, boy?
Did I give her blues?
Reinvestment blues.
That jail was cold Saturday, just like the people in town.
All the people in town.
They ain't got time to know you, just time to bring you way down. They'll bring you way down.
Just one thing left to choose.
Reenlistment blues. Short timers, I tell you, don't you get throwed in a can.
Don't get throwed in a can.
You might as well be dead or be a 30-year man.
Be a 30-year man.
Guy always seemed to lose.
Reinvestment blues.
Recruiting crews give me the blues.
Reinvestment blues.